Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor videokonferencia keretében tárgyalt az Európai Unió állam és kormányfőivel, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A megbeszélésen a vezetők az Európai Tanács március 6-ai rendkívüli csúcs találkozóját készítették elő. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök engedett Donald Trump amerikai elnök nyomásának, és megállapodtak az ukrán területen lévő ásványkincsek közös hasznosításáról. Az egyezmény értelmében Ukrajna létrehoz egy alapot, amelybe az állami tulajdonú nyersanyagok jövőbeli értékesítéséből származó bevételek 50%-át utalja. Donald Trump kijelentette, számára elfogadható lenne az ukrán elnök pénteki látogatása Washingtonban, hogy aláírják az amerikai-ukrán gazdasági partnerségről szóló megállapodást. Az amerikai elnök ismét nem tetszését fejezte ki amiatt, hogy Európa mintegy 100 milliárd dollárt adott kölcsön formájában, míg az Egyesült Államok 300-350 milliárd dollárnyi összeget és katonai felszerelést küldött, minden biztosíték nélkül. Az amerikai elnök arra kényszerítheti Svédországot és Finnországot, hogy kilépjen a NATO-ból, miközben béke megállapodást köt Oroszországgal, Ukrajnáról, közölte a Finn Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének kutatója. Jussi Lassila szerint Donald Trump beleegyezhet Oroszország esetleges követelésébe, hogy a NATO térjen vissza az 1997-es határokhoz. Minden eddiginél közelebb van ma az ukrajnai háború lezárása, márpedig a béke nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy 2025 az áttörésével lehessen gazdasági szempontból is, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés szünetében. Szijjártó Péter rámutatott, Magyarország már 3 éve él az ukrajnai háború szomszédságában és árnyékában, szembesül annak a rendkívüli következményeivel, a szankciós inflációval, a gazdasági kihívásokkal, a menekültek ellátásának terheivel. Az áfa visszatérítéshez a nyugdíjasok külön kártyát kapnak majd, amelyet a vásárláskor kell érvényesíteni az eladónál, közölte a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor emlékeztetett, az áfát jó néhány termék esetében korábban csökkentették, azonban ennek tapasztalata az volt, hogy az összeg nagy része inkább a kereskedelmi hálózatokhoz került, és nem azokhoz, akiknek szánták. Ezért most nem csökkentést, hanem visszatérítést vezet be a kormány, olyan alapvető élelmiszerek esetében, ahol az áfa még magasabb, mint 5%, tette hozzá. A kabinet tervei szerint ez az összeg havonta 10 és 15 ezer forint között lesz, ezt kapják meg a nyugdíjasok visszatérítésként. A magyar kormány eltökélt abban, hogy folytatja a lakosság nagyarányú támogatását bíró migrációs politikáját, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György bízik abban, hogy azt a migrációs paktumot, amelyet még az előző Európai Parlament sietve elfogadott, hatályon kívül helyezik vagy radikálisan átalakítják. A nemzetpolitikában 2025 a jövő nemzedékével, amellyel azt szeretnék hangsúlyozni, hogy magyar gyermek nélkül nincs magyar jövő, mondta el a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az M1-en. Nacsa Lőrinc kiemelte, a fiatalokra, az ifjúsági közösségekre, a gyermekekre, a családosokra szeretnének fókuszálni. Pályázati kiírásokkal segítenék a határon túli külhoni ifjúsági közösségeket. Közösségi értékvédelmi konzultációs sorozatot indít a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. Az országjáró programsorozat első állomása Pest vármegye lesz, jelentette be a Közigazgatási és Területfejlesztési Miniszter a Kossuth Rádióban. Navracsics Tibor elmondta, ő maga és államtitkárai az országjárás során polgármesterekkel és vármegyei közgyűlési elnökökkel tanácskoznak majd. Nem változtatott tegnap a 6,5%-os alapkamaton a monetáris tanács, a döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Virág Barnabás, a jegybank alelnöke úgy indokolt, a bizonytalan nemzetközi környezet és az inflációs kilátások a szigorú monetáris kondíciók fenntartását indokolják, hozzátette, hogy az alapkamat húzamosabb ideig a jelenlegi szinten maradhat. A Fidesz-KDNP frakció kezdeményezésére félbeszakadt a fővárosi közgyűlés ülése. A képviselőcsoport azért kért szünetet, mert az ülésen Szabó Bálint, korábbi szegedi önkormányzati képviselő, aki az Újpest-Angyalföldi időközi országgyűlési képviselő választáson is indul független jelöltként, bement a képviselők számára kordonnal elválasztott területre, és leült a Fidesz-KDNP frakció tagjai mögé. Karácsony Gergely főpolgármester távozásra szólította fel őt, kihívták a rendőrséget is, ezért kellett tehát elrendelni ezt a rendkívüli szünetet a mai fővárosi közgyűlésben. Végül az időjárásról. Ha a folytatásban borult lesz az ég, többfelé valószínű eső, zápor, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban plusz 1-2, napközben pedig 8-9 fok körül alakul, tehát a lassú enyhülés folytatódik. Híreinket hallották.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Várpalotán vagyok a Trianon Múzeumban, amelyről hallottam már, de a méreteit, a gazdagságát nem tudtam fölbecsülni, illetve minden várakozást felülmúló, amit látok. Apor Attila, a beszélgető társam, a múzeum egyik munkatársa. Hogy kezdődött? Ki kezdte a gyűjtést, és miért pont Várpalota, az Icsi kastély?
Ez a történet ez már régen kezdődött, a 2000-es évek elején kezdődött, és igazából az igazgató úrnak, dr. Szabó Pál Csabának köszönhető kezdte ezt a gyűjtést. Tanította is ezt a témát a Szegedi Egyetemen, ő ezzel foglalkozik a Magyarország történetével, és hát szépen lassan gyűjt a gyűjtemény, és volt itt a korábban a Magyar Néphadsereg tulajdonában, később pedig a Honvédség, illetve majd az állam tulajdonában átkerülő Zicsi kastély, ami parlagon hevert, hogy így fogalmazzak. Ezért döntöttek amellett, hogy ezt az épületet megpróbálják ennek a múzeumnak a felépítésére megszerezni, ami sikerült, és először még az eredeti nem éppen jó állapotú épületben kezdődött el a kiállítás, majd az állam segítségével a kastélyprogram keretében sikerült felújítani az épületet. Addig az innen nem messze lévő Nagy Magyarország parkban üzemelt kisebb keretek között a múzeum ideiglenes jelleggel, hogy így fogalmazzak, és utána pedig tehát a 23. szeptemberi megnyitásra ugye ez a 12 szín, ahogy hirdetjük is, hogy Trianon 12 lépésben, vagy 12 színben mutatjuk meg, és hát azóta így várjuk a látogatókat itt a megújult Zicsi kastélyban. Végül is, ahogy most így megnéztük egy kicsit, így ugye két emeletet foglal el, ugye földszintet meg az első emeletet, és nagyjából ugye minden termet kihasználtunk arra, hogy bemutassuk az előzményeket, az aláíráshoz vezető utat, és minden olyasmit, amiről nem volt szó, vagy nincsen szó, vagy legalábbis korábban tabu témának számított Trianonnal kapcsolatban.
12 szín, mondjuk el a 12 szín, mert ez egy kronológikusan azért végigkövethető és átélhető, hogy mi az, amit kínálnak.
Ugye, amikor emberek belépnek a múzeumba, akkor kapnak egy vasútállomási milliót, az fogadja őket. A hangok azok mind ugye hozzátartoznak a szónikus tér a múzeum mondani valójához. Ugye egyszer-egyszer megkapjuk sajnos azt, hogy kicsit hangos, zavaró a hang, de ez pontosan azért van, hogy ennek a korszaknak az űrzavarát, ami ugye 1918. novemberétől 1921 végéig, 22-ig tartott a magyar történelemben. Az egy ilyen forrongó, zavaros, folyamatosan változó, és ezt a múzeum mindenféleképpen leköveti, bemutatja.
A vagont is megnéztem, ahogy a menekültek egy családnak az otthona volt esetleg évekig. Hát körülbelül 3 és 500 ezer között van azok a menekültek, akik elhagyták a szomszédos területeket, a szomszédos országokat, és hát egy emberfeletti feladat hárult a Csonkaországra és magára a MÁV-ra.
Igen, itt ugye a vagonlakóknál ugye azt kell tudni először is, hogy ugye magában a vagont, amit berendeztünk, az egy a múzeumnak ajándékozták, valóban ez egy családnak, akik a vagonba éltek, annak a hagyatéka, az minden egyes bútordarab. Tehát az a család, aki nekünk ajándékozta, ők így éltek 1920-21-22 környékén. Ugye a vagonlakókkal azt kívántuk bemutatni, hogy a határon elcsatolt területekről érkező magyarok, akik nem tették le a hűségesküt az új kialakuló államra, hogy azok milyen nyomorúságos körülmények között éltek, ami egy ugye a vesztes országnak egy nagyon nehezen megoldható feladatnak tűnt. Ugye ezeknek az embereknek lakhatást, munkát kellett biztosítani. Ha a korabeli újságokat olvassuk, vagy most azt mondanám, hogy talán már a nagyszülők visszaemlékezéseit meghallgatjuk, ugye a mikorosztálynak, vagy a dédszülők visszaemlékezéseit, akinek van szerencséje, hogy ugye ez azért a 20-as, 30-as éveket meghatározó probléma, hogy ezeket az embereket elhelyezik. És ha belegondolunk abba, hogy 20-ban ide költöztek, és 29-ben kitört a gazdasági világválság, ami szintén egy újabb szociális társadalmi problémát vetett fel az országban, akkor rájöhetünk, hogy azok az emberek, akik akkoriban a politikai és a különböző meghatározó személyek voltak Magyarországon, hogy milyen nagy feladat előtt álltak. És a múzeum egy ilyen emléket akar állítani ezeknek az embereknek, akik próbáltak tenni valamit a közösségért is. Hogyha az ember tovább jön itt a múzeumba, akkor találhatja a Bajós Árnyak nevezetű kiáltásunkat lent, a kiáltási rész lent a pincébe, itt meg bemutatjuk az előzményeket. Ha nagyon tágan akarok fogalmazni, a Mohácstól elkezdve az első világháború kitöréséig a társadalmi, politikai, vallási megosztottságot, illetve a különböző, hát ilyen tektonikai mozgásokat kívánok bemutatni, hogy hogyan alakultak a kisebbségek és a magyarság viszonya a Kárpát-medencén belül, illetve van ott egy fal is, ahol különböző személyeknek az átváltozását lehet látni, hogy addig, ameddig a magyar királyság vagy a magyar állam alatt éltek, addig magyar nevük volt. Amint viszont megtörténik a területek elcsatolása az országtól, úgymond színt váltanak, és felveszik az új nevüket, és teljesen magyar ellenesek vannak. Utána, hogyha tovább megyünk a kiáltásba, akkor meg fogjuk látni a lövészárok diplomácia termünket. Ez az első világháborúnak állt emléket, hiszen ugye az első világháború az egy nagyon-nagyon fontos része a Trianonhoz vezető útnak, szinte a legfontosabb. Ugye egyetlen olyan államként léptünk be a háborúba, ahol semmiféle követelésünk nem volt senkivel se szembe. Ennek ellenére mi véreztünk a legjobban, és ugye mi vesztettük el a legtöbb területünket. Tehát még a háborút úgymond kierőszakoló német császárság is, Németország is kevesebb területet vesztett, mint mi. Oroszország is ugye, bár úgymond az Antant oldalán áll, de mégis ugye a Brest-Litovszki béke, illetve az októberi szocialista forradalom miatt ugye ő is nagyon sok területet, úgy vesztítette a területet, hogy kialakultak új államok, ugye a balti államok létrejött, a Finnország függetlenné válása, vagy a 125 éve nem létező Lengyelországnak a megalakulása, de őket annyira ugye a polgárháború minden miatt annyira kiesnek így az akkori Európa történelemből, meg ebből a Versailles rendezésből, hogy velük őket nem nagyon soroljuk ide. Ha az ember végigmegy az első világháborús kiállításon, akkor utána elérkeztünk ugye 1918 novemberéhez. Tisza István meggyilkolása, a Károlyi féle hatalomátvétel, hogy így fogalmazzak, megtörténik, ugye kinevezik Károlyi Mihályt miniszterelnöknek, és akkor az ő alatta lévő politikai mozgásokat itt már ugye a filmek segítségünkre vannak, és a múzeum ebben is modern próbál lenni, hogy a különböző digitális eszközöket igénybe vesszük ahhoz, meg igénybe veszi a múzeum, hogy minél közérthetőbben bemutassuk ezt a korszakot, és itt már ugye a különböző felvételeken lehet látni akár Kun Béláékat, abban az időszakban az utcát, hogy hogyan nézett ki Budapest, az emberek, mennyire, mint ugye ez most csak azért ilyen Budapest központú ebből a szempontból, mert azért a film meg minden, ugye nagyvárosokban alakul ki, és ugye ez volt a legjobb. Utána belépünk a heten az egyenlen terembe, hogy így fogalmazzak. Azt mutatjuk be, hogy a különböző terület elcsatolások, azok hogyan néztek ki, mikor, hogyan voltak a seregek, románok, csehszlovákok, délszlávok, olaszok, illetve ugye maga az osztrákok is ugye a burgerlandi térség elfoglalásával. Itt ezt próbáljuk megmutatni, és kívánjuk sokkolni a látogatót, amikor végignézi, hogy ugye most itt azért a legtöbb embernek a tudatában az volt, hogy a Tiszán áttörve a románok elfoglalták Budapestet, és akkor kifosztották Budapestet, de ez nem igaz, mert teljes mértékben eljutott, ugye...
Még Győrig is eljutott.
Igen, igen. Úgyhogy ezt kívánjuk bemutatni, és azt az egészet, hogyha végül is részt, tehát hogyha a megszálló országokon múlik, akkor ma Magyarország...
Nem létezne.
Hát, vagy legalábbis most talán Várpalota Magyarország
lenne. Aztán a csehek akartak egy korridort Horvátország fel a nyugati határ mentén.
És ezek után, ugye, hogy folytassuk ezt a, itt talán ebben a heten az egyenlemben inkább tényleg a területek elcsatolása volt a lényeg, és ebből jön a következő teremnek is a Magyar Golgota címet adtuk neki. Itt bemutatjuk azokat az atrocitásokat, amit a már elcsatolt területeken élő magyarsággal szemben elkövettek a megszálló hatalmak, hiszen erről sem beszéltünk, vagy beszélnek nagyon, és hát valahol meg kell beszélni, és ez a múzeum pontosan az a hely, ahol ezt megmutatjuk a maga mezítelen valóságában, hogy így fogalmazzak, és mindenféleképpen egy erős sok hatást kívánunk elérni, hogy az felnyissák a szemét az embereknek, hogy itt valóban mi történt, és hogy miket tettek a magyarossággal szemben.
Trianon Múzeum. A múzeum szó alatt maga teljességében azt értjük, hogy ott kutatás, gyűjtés folyik, tehát nem pusztán egy kiállítás, hanem van egy háttér, egy tudományos műhely is. Ilyen értelemben is múzeum a Trianon Múzeum?
Ebben az értelemben, hogy most megfogalmazta, igen, múzeum, de én ezt egy kicsit tovább fűzném ezt a dolgot, tehát 21. században, 2025-ben egy múzeum abból már nem tud úgymond megélni, hogy csak kiállítja a tárgyakat és bemutatja. És már az is kevés szerintem, hogy csak egy ilyen tudományos háttér legyen mögötte, hogy ott valamit csinálnak a hátsó szobákban a történészek, levéltárosok, múzeológusok, régészek, restaurátorok. Egy múzeum ennél már sokkal több. A múzeumoknak nyitniuk kell az oktatás felé, tehát az oktatási intézmények felé, a különböző most már újra lévő polgári csoportosulás, tehát most ezt úgy értem, hogy a különböző akár idős emberek által látogatott intézményeket is meghívjuk látogatóba, vagy ugye már a fogyatékkal élőket is ugye be kell vonzani a múzeumba, és ahogy most egy pár dolgot ugye már megnéztünk, de még ugye sok minden van, ugye a múzeumban azért a digitalizáció is elég erős, abban is szerintem a múzeumunk élen jár az országban, hogy eléggé erős digitális tartalmakat állítunk elő, és minden egyes olyan dolgot megpróbálunk bevonzani, itt a múzeum pedagógiától elkezdve, hogy ne csak egy kutatóközpont, ne csak egy múzeum legyünk, hanem egy ilyen identitás erősítő, a magyarságot, a külhoni magyarságot megtartó, a magyarságra büszkék lehessünk, és ezt próbáljuk meg itt, tehát alapvetően megpróbálunk egy olyan kárpát-medencei integrációs szerepet betölteni, hogy egészen azt mondom Csíkszeredától Burgerlandig bárki ide jön magyar, az azt érezze, hogy valahol otthon van benne.
Az általános iskolák és középiskolák számára egy nagyon fontos zarándokhely kell, hogy legyen.
Ugye Trianontól egészen 1945-ig a politikai közbeszéd, az a revízió irredentizmus körül forgott Magyarországon.
Justice for Hungary.
Igen. Ugye itt a aláíró terem után, hogyha már itt kicsit tovább haladunk azért a kiállítás történetébe, ugye a revíziós teremben ezt bemutatjuk. Aztán történik 1945, elveszítettük a második világháborút, 47-ben aláírjuk a második trianoni békét, ugye a párizsi békét, másodszorra még elveszítünk ugye a pozsonyi hídfőnél.
Három falut.
Igen. És utána, tehát 45-től elkezdve egészen a rendszerváltoztatásig nem beszélünk erről a témáról. Ez egy tabu téma volt a szocialista időszakban, és most, sőt még utána is nagyon-nagyon sokáig ugye a 90-es években a trianonról beszélni, vagy valaki trianonnal foglalkozott, akár csak tudományos szinten is, az egy nagyon veszélyes üzemnek számított, hogy így fogalmazza. És most arra jutottunk el odáig, hogy egy ilyen múzeumot is meg lehetett már ezzel a témával alapítani, és ennek a múzeumnak az egyik fő feladata, hogy ezt a nemzeti tragédiát elmesélje, és megossza akár az iskolásokkal, akár bármelyik korosztállyal, hiszen ez egy olyan templom az emlékezésnek, ami nagyon fontos, és szerintem egyedülálló az országban.
Még milyen színek vannak hátra?
Tehát, hogyha ezt a Magyar Golgota termet megnéztük, akkor egy lépcsőn tudunk feljutni az első emeletre, és ott még egyszer megmutatjuk a bűnösöket, Samuelitől Kumbélán át a francia hadvezérekig, a különböző román, szlovák politikusok, akik tettek a magyarság ellen, és ezt követően pedig belépünk a magyar ellenállás termébe. Itt két terán keresztül mutatjuk be azokat a hős magyarokat, akik megpróbáltak ellenállni és megvédeni a hazát. Itt az iglói géppuskások, Kós Károly, Prónai, a Gömbös Gyula vezette MOVE, a kommunisták északi hangjárata is feltűnik, tehát minden olyan fontos dolgot összeszedtek a kutatók, amikről hát korábban nem hallottak az emberek. És ezek után a következő teremben pedig a szoborrombolásokat kívánok bemutatni, vagy nem is a szoborrombolások, bár itt ugye a Mária Terézia szobor szétrombolása, annak kapcsán ugye a kerítésből egy darabot sikerült megszerezni a múzeumnak, ahol ez ugye ki volt állítva, és ez egy nagyon nagy büszkesége. Miután a magyarországi területek elkerültek, ugye megszállták a különböző hatalmak, hogy hogyan látott neki a magyar emlékek elpusztításához. Itt azoknak a különböző nagyon fontos szobroknak, emlékeknek teszünk, emlékezünk, amik megvoltak, még amikor a magyar kereség létezett.
Igen, főleg a millennium idején országzászlók, egyebek.
Ezek után pedig kilépünk az 1000 éves Magyarország terem. Itt egy terepasztalon bemutatjuk a magyar királyság területét, főbb földrajzi viszonyokat, a magas csúcsokat, tehát a hegyeket, folyakat, különböző alföldi jellegűeket, és itt is van digitális tartalom, van egy térkép, van egy ilyen digitális térkép, ahol a korszaknak az egyik jelentős földrajztudós által készített térképek, gazdasági, minden vasútvonaltól elkezdve mindent meg lehet tekinteni rajta, illetve ugye egy másik az utolsó nagy pompájában, ugye 1916-ban 4. Károly koronázásakor volt, még a magyar királyság, akkor megmutatta önön pompáját a Mátyás templomban lévő koronázás kapcsán, azt tudják megtekinteni ott a látogatók, illetve a falon a különböző vármegyéknek a főispánjainak a képeit lehet megtekinteni. Ezután belépünk az aláírási terembe, hiszen ugye sajnos alá kell írni valamikor ezt a békediktátumot, és itt is a...
Ezért Aponyi Albertről van elnevezve a liget itten, ugye?
Igen, igen. Ő is ugye természetesen ott van a felvételen, és egy videófelvételen lehet látni az aláírásnak a egész menetét, és amire úgy külön figyeltünk, hogy megpróbáltuk kinagyítani azokat a pillanatokat a felvételen, amikor a különböző román, csehszlovák, jugoszláv diplomaták mosolyognak, kárörvendenek a békediktátummal, amikor aláírjuk a békediktátumot. És ugye itt van egy újabb digitális tartalom, ami szerintem egyébként nagyon érdekes és nagyon tetszetős, és az aláíró terem, le lehet ülni az asztalhoz, ugye az a nagy fő antant hatalmaknak a vezetői aláírását úgymond alá kell írni, és utána természetesen megmutatjuk a Magyarország szétbomlását, de az ő országuknak a szétbomlását is megmutatjuk, hogyha ezt velük teszik meg, mondjuk az Egyesült Államokkal vagy Franciaországgal, akkor most hogy néznének ki az ő országaik.
Illetve aláírták volna-e?
Igen. Igen, igen, ez is. És itt még van egy másik, egy ilyen kis telefonkészülék, ott pedig például Benesnek a egyik beszédét lehet meghallgatni telefonon ezen keresztül. Úgyhogy ez egy nagyon központi része itt a múzeumnak. És akkor ebből mehetünk tovább az előbb már említett revízió termébe, ahol hát 1920 és 45 között időszakot mutatjuk be, ugye itt, ahogy már korábban említette, a Justice for Hungary-nek a repülését, ott egy makett is található, egy filmfelvételen az eredeti felvételeket lehet látni, és ahogy ez így megy, illetve egy országzászlót is sikerült kiállítás részére, tehát a múzeumban megszerezni, és az ott ki van állítva a középében, a központi részen, illetve van még ott is egy tartalma, ugye már a revízió kapcsán a 38-as kassai beszéde Horthy Miklósnak megtekinthető, meghallgatható. Ezután, hogyha kijövünk ebből a részből, akkor még az két helyre, két kiáltási rész van. Van a Csak azért is zeneszoba, ahol megmutatjuk a korszak nagyon fontos, ugye a revízióban fontos szerepet betöltő zene történetet.
Egy CD is van előttem, ezt azt hiszem, erről is szóljunk egy pár szót.
Mondta, hogy ugye egy múzeum, nem csak múzeum, hanem háttérintézmény. Itt mi nagyon fontos szerepet tölt be a múzeumban az, hogy könyveket kiadjunk, CD-ket megjelenítsünk, minden olyan dolgot, ami ezzel a korszakkal foglalkozik. Tehát ugye ez a lesz CD is, ugye ha most csak így az előadókból, ugye felsoroltak Pataki Attila, Varga Miklós, Varga Viktor, Szacsvai László, ezekkel is megpróbáljuk megőrizni ezt a korszakot, hiszen ha most nagyon őszinték vagyunk, ez a korszak is egyre, ahogy távolodunk tőle, egyre kevesebb embert foglalkoztat. Én például meglepődök, hogy vannak olyan akár kollégák, akik már nem biztos, hogy láttak mondjuk egynél több Kabos Gyula filmet. Tehát ez a generáció most már ezekkel a dolgokkal, hogy mi megpróbáljuk ezt azért egy kicsit modernebb köntösbe tenni, tehát ugye újra elénekeltetni, újra feljátszatni magát a zenéket, ezzel kicsit közelebb hozni a mostani generációkhoz ezt a korszakot.
Mennyi időt kell szánni arra, hogy múzeumpedagógiai segédlettel egy 14-15 éves fiúkból, lányokból álló osztály érdemben gazdagodjon itt?
Ebben az évben a Határtalan Program keretében már a múzeum megtekintése az része annak, hogy ugye utána kiutazhassanak a határon túli iskola látogatásra. Tehát nagyon sok iskola érkezik, foglal, jön, és reméljük még több fog jönni, és remélem nem csak belmagyar, tehát a határon belüli, hanem a külhoni magyarság is minél többen el fognak jönni hozzánk. Én azt tudom mondani most jelen pillanatban, hogy egy ilyen teljesen komplex, tehát hogy múzeum tárlatvezetése való megtekintése, illetve egy normálisabb múzeumpedagógia, ez azért létszámfüggő is. Tehát én azt mondom, hogy egy másfél órától két és fél óráig ez, mert ugye vannak kisebb osztályok, 10-15 fősen, ők előbb fognak tudni végezni, de amikor 50 plusz fős osztályok érkeznek, az ugye jóval tovább fog tartani. Tehát én azt mondom, hogy ebben az időintervallumban másfél-két és fél órába kell gondolkoznia egy pedagógusnak.
És még azt is jó, ha tudja a pedagógus, hogyha elhoz egy osztályt, ingyen vonatozhatnak?
Ingyen vonatozhatnak, és hogyha nagyon tetszett nekik, akkor, és ez nem csak a iskolákra vonatkozik, hanem mindenkire, hogy aki egyszer meg eljön, és eljön még egyszer, és megtartja azt a belépőjegyet, ezt az útlevelet, amit kap, akkor a második látogatás féláron van.
Nagyon szépen köszönöm. Apor Attila történésszel, a Várpalotai Trianon Múzeum szakmai vezetőjével beszélgettünk. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe ezt a gazdag tárlatot. Többek leszünk által a magyarságunkban, emberségünkben, hogyha tudunk ezekről a dolgokról, és elmélyedünk benne. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Van egy ország, van egy ház, ahol élt rég nagyapád. Nem volt írott, rajzolt határ. Ez az ország a te hazád.
Van egy emlék, van egy kép, három színről, ami tiéd. Széles völgyön, folyókon át, ez az ország a te hazád.
héten, ne szőkön át.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival az egyház társadalmi tanításáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Február 2-án ünnepeltük Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét. Mivel ez egy kevésbé ismert keresztény ünnep, ezért megkértem Klaudiát, hogy nézzen utána az ünnep eredetének, jelentésének, annak, hogy mit is ünnepel az egyház ezen a napon.
A mai napon van Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, vagyis ezen a napon mutatták be Jézust a jeruzsálemi templomban, ahogyan a hagyomány megkövetelte. A szülők galamb és gerlice fiúkákat áldoztak a templomban, ezzel is felajánlották fiúkat az Úrnak. Mivel a 4. századtól Jézus születését december 25-én kezdték ünnepelni, február 2-ára helyezték át a templomba való bemutatásról szóló ünnepet. Jézus ekkor találkozott az ak Simeonnal és Anna próféta asszonnyal, általuk az emberiséggel, akikért megtestesült. A magyar egyház közösségekben ekkor szokás gyertyát szentelni, innen ered az ünnep megnevezése is. A hagyomány szerint a világ világosságát szimbolizáló gyertyát szentelik meg ezen a napon. A viasz szimbolizálja a gyertyában Krisztus testét, a kanúciál képezi a lelkét. Istenségének ragyogását pedig a gyertya fénye hordozza magában. Amikor évközben jöttek a nagy idők, ahogy a régiek mondták, a szentelt gyertya meggyújtásával elűzték a veszedelmet, a mindent felemésztő villámcsapásokat. A magyar néphagyományban a gyertyának különösen fontos jelentőséget tulajdonítottak. Régen, ha egy gyermek megszületett a családban, a szentelt gyertya születésétől egészen a keresztelés napjáig az újszülött mellett világított. A régiek még tartották azt a szokást is, hogy a keresztelőn kapott gyertya kísérte az embert a különböző ünnepein, például első áldozáskor, bérmálláskor, esküvőnapján és végül a temetésen is azok a gyertyák égtek a koporsó mellett. Az ősök még tartották a szokást, hogy a gyermek ágyon túl, amikor a fiatal édesanyja először a templomba ment, gyertyát kellett vinnie a kezében. De a súlyos betegek mellett is szentelt gyertyát égettek, vagy sok esetben a haldokló mellett is reménysugárként ott volt a szentelt gyertya. Miként számos egyházi, illetve népi ünnephez kötnek időjárási megfigyelést és jóslást, úgy ez az ünnep sem maradhat ki a sorból. Úgy tartják a régiek. Gyertyaszentelőkor, ha esik a hó, fúj a szél, nem sokáig tart a tél. A megfigyelésen nyugvó hiedelem szerint, ha ezen a napon a medve előjön barlangjából, s meglátja az árnyékát, még 40 napig visszatér a téli álmához. Ez azt jelenti, hogy még 40 napig fog tartani a hideg, és soká jön a tavasz. De ha borús az idő, hamar tavaszra fordulnak a napok. Február elején a friss zöld fű a virágok illata után vágyik az ember, és a medvére hárítja a terhet, hogy jó hírt hozva lehetőleg legyen a tavasz hírnöke.
Sokáig a nyugati egyházban ez az ünnep Mária tisztulásának az ünnepe volt, ez egy Mária ünnep volt. Erre utal az elnevezése és a gyertyaszentelő boldogasszony. 1960 óta azonban a keleti egyházi hagyománnyal összhangban Urunk ünnepeként, az Úr Jézus bemutatásaként tartjuk számon ezt a napot. Ez az a nap, amikor a kis Jézus szülei bemutatják a templomban, Istennek szentelik. Talán azt is mondhatjuk, hogy ez a kis Jézus első hivatalos útja, amikor elhagyja az otthon melegét, biztonságát, mikor a gyermek először találkozik a világgal. Azzal a világgal, amelyhez a küldetése szól, azzal a világgal, amelynek ő hozza el az üdvösséget. A keleti egyházban a találkozás ünnepeként emlékeznek meg erről a napról. Az Ak Simeon egy nagyon fontos dolgot mond ekkor a templomban Jézusról. Tulajdonképpen Jézus megváltói programját foglalja össze, nagyon tömören Jézus feladatáról beszél. Eszter, felolvasnád Simeon próféta szavait?
Most bocsásd el, Uram, szolgálat szavait szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden népszinte előtt készítettél világosságul pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek.
Simeon úgy beszél Jézusról, mint aki a pogányok számára elhozza a világosságot, Izrael számára pedig a dicsőséget. Keresztényként Jézus minket is bekapcsol, bevon ebbe a megváltói programjába, bevon az életébe, a küldetésébe. A keresztségben mi is részesültünk Jézus prófétai, papi és királyi küldetésében. Emlékeztek, hogy Jézus maga mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ahogyan a kis Jézus kilép a család meghitt melegéből, úgy nekünk is el kell hagynunk a komfortzónánkat. Ki kell lépnünk a biztonságosból, a jól ismertből, mert feladatunk bizony a világba szólít minket. Abba a világba, amelyben olykor eluralkodik a bűn, amely sokszor elfordul Istentől, néha úgy éljük meg, hogy tele van hazugsággal, és bizony mi is sebezthetőké válunk ebben a világban. Mégis világítanunk és ragyognunk kell a jó cselekedeteinkkel, hogy felismerje a világ Isten jóságát. Keresztényként hogyan élitek meg Jézus felszólítását? Hogyan tudtok ti a mindennapokban, a bennetek körül ölelő, körülvevő világban világítani?
Én például akkor szoktam világítani, úgymond, amikor valami jót teszek, és ettől jól érzem magam, és tényleg úgy érzem, hogy Isten gyermeke vagyok, és tehetek valamit a világért, amitől az jobb lesz. És ezáltal én is jobb leszek.
Én is hasonlóképpen vagyok, mint Claudia. Én is, amikor valakinek segítek önszántamból, és önzetlenül, akkor tényleg úgy érzem, hogy legalább egy kicsit is úgy teszek, mint Krisztus, hisz ő is ugye segített mindenkinek, nem számított, hogy jó-e vagy rossz, önzetlenül segített nekik.
Nóra, neked volt valami hasonló élményed?
Én is, hogyha tényleg önzetlenül segítek másokon, az nagyon jó érzés. Úgy kivilágítunk belülről.
És milyen érdekes, hogy mondhatok, hogy önzetlenül, hogyha már önérdek van mögötte, akkor talán az egy gyertyaszálunk sem világít olyan szépen, olyan teljesen. A keresztények nem csak mint egyes emberek, személyek, hanem mint közösség, mint egyház is meghívást kapott arra, hogy jelenlétével, életével, működésével világosságul szolgáljon. Hogyan lehet jelen a keresztények közössége az egyház a világban, a társadalomban? Mit tehet az egyház a világért? Mint közösség hogyan lehet jó cselekedeteivel Isten jele a világban?
Ugye például az egyház ugye az evangélium hirdetése az hát így hozzáfűződik, illetve nagyon sok embert befogad szerintem, ugye idősek otthonát is működtetnek, és szerintem nagyon fontos, hogy így öregeket is segítik.
Ugyebár manapság nagy probléma a környezetszennyezés, és én nagyon jó dolognak gondolom, hogy az egyház is hozzájárul a környezetvédelemhez, és támogatja a világot, amit végül is Isten teremtett meg nekünk.
Nóra?
Hát én ezt a börtönt ragadnám meg, hogy ott is segítenek esetleg a papok, ugye a börtönben lévőknek, és szerintem ez egy nagyon szép dolog.
Ugye milyen jól megragadtátok, hogy az egyház ott van, ahol az emberek bajban vannak. ugye legyen szó idősekről, akik a társadalom perifériáján vannak, ugyanúgy, ahogy a börtönben lévők, vagy ahogy a Klaudia mondta, hogy a környezetvédelem is, a teremtett világ is, amikor veszélyben van, akkor az egyház igyekszik ott is segíteni. Esetleg tapasztaltatok-e közvetlen környezetetekben az egyház elkötelezettségét a világ felé? Az egyház társadalmi szerepvállalásával találkoztatok-e, akár lakóhelyeteken, vagy itt a városban, vagy esetleg ti magatok valamilyen formában részt vettetek ebben?
Nálunk például az egyház az öregeknek bérel egy ilyen kis buszt, úgymond, és őket így a vasárnapi misékre és az imákra is így esténként szállítják így a templomba.
Ilyet még nem is hallottam. Nóra, nálatok van valami hasonló?
Nálunk az egyház, ugye ahol én lakok, ők a sulit is segítik nagyon sokkal, és van, amikor az atya tartja a hittanórákat.
Klaudia?
Otthon nálunk a faluban és a környező településekről egyébben körülbelül kétszer szokott mindig indulni busz Szent Kútra, ahol meghallgatunk egy misét, aztán pedig van lehetőség gyónásra is, tehát hozzá segíti egy adott terület lakosait ahhoz, hogy eljussanak egy zarándok helyre, hogyha ők ezt esetleg nem tehetnék meg önerőből.
Igen, igen, de ugye minden napokban is tapasztaljuk azért, gondoljatok be, hogy minden szentmisén például ugye adományokat gyűjtünk, hogy ott van jelen minden szentmisében az egyháznak ez a mások felé irányuló jó szándéka, szolidaritása, vagy tulajdonképpen, ami mi most itt teszünk a rádió stúdióbejában, ez feladatvállalás az egyház társadalmi küldetéséből. Hiszen mi most a rádióban a jó hír hangja vagyunk. Isten jóságáról, a teremtett világ szépségéről, a keresztények felelősségéről és feladatairól beszélünk. Mindez a tevékenység, amit most felsoroltatok, nagyon szépen megmutatja számunkra, hogy az egyház, a keresztények közössége nem közömbös a világ felé. Nem egy zárt közösség, hanem nyitott, párbeszédre kész, mindig megszólít másokat, nem elítél, hanem követve a mester példáját, felemeli az elesettet, gyógyítja a beteget, vigasztalja a kétségbe esettet.
Kész. Mehet. Egy, két, három, négy.
Van úgy, hogy néha én azon kapom magam, fotókat nézegetek. A múltból itt maradt, megsárgult és megfakult régi fényképeket, öreg emlékeket. A híres rendező nem régen megkeresett, azt mondta, számít rám. A rólam szóló filmben a főszerepet nem játszhatja el más. Nem játszhatja el más. Forog a filmem, csodás a díszlet, élő egyenes a dán. A múltam képei keveset érnek, hiszen itt is zajlik a forgatás. Leteszem szépen a fotóalbumomat, az a pár kép keveset ér. Helyette inkább forgatom a mozimat, a főszerep csak az enyém. A happy end mindent megér. Forog a filmem, csodás a díszlet, élő egyenes adás. A múltam képei keveset érnek, hiszen itt is most zajlik a fog. Csodás a díszlet, élő egyenes adás. forgattál. A főszereplő én lehetek, fura egy helyzet. Mit mondhatnék, ha a rendezőnek egy ilyen srác kellett? Csodás a díszlet, élő egyenes adás. A múltam képei keveset érnek, hiszen itt és most zajlik a forgatás. A forgatás. Zajlik a forgatás.
Ebben a világban próbálunk mi is keresztényként helytállni, próbálunk belehelyezni mások örömeibe, bajaiba, a reményeikbe, a várakozásaikba. Nem vagyunk tökéletesek. Jézus mégis arra szólít bennünket, hogy lámpásként világítson a keresztények közössége a jó cselekedetek által. A keresztények ugyanis azt vallják, hogy küldetésük, feladatunk nem csak az eljövendő üdvösségre szól. Mert az már most elkezdődött. Isten országát nem elég hittel, türelmesen várni, hanem a mindennapokban, a minket körülvevő világban kell Isten erejében felépíteni. Az üdvösség, amelyet az egyház hirdet, a földön kezdődik. Megmenti az egyes személyeket, átalakítja az emberi kapcsolatokat, gyógyítja a közösség sebeit. Ezért a vallás nem csak arra való, hogy felkészítse a lelkeket a mennyországra. Ferenc pápa a következőképpen fogalmazza ezt meg. Minden keresztény arra hivatott, hogy gondot fordítson egy jobb világ felépítésére. Milyen feladatokat kell vállalniuk a keresztényeknek, és hol van szükség rájuk? Ahogy ti is megfogalmaztátok az előbb, az egyházban, a társadalomban, a szociális válsághelyzetekben és a társadalmi konfliktusokban. A pártokban és az egyesületekben. Mert a keresztények azt tudják adni kortársainknak, amit senki más nem ad meg nekik. Tulajdonképpen ez az egyház társadalmi tanításának az alapja. Mit gondoltok, hogy milyen alapelvek mentén fogalmazza meg az egyház a társadalmi tanítását? Milyen értékeken, gondolatokon nyugszik az egyház elképzelése az emberi közösség feladatairól, lehetőségeiről?
Szerintem a legfőbb alapelv, amin tényleg az egész megy, az a szeretet, és az valójában nagyobb mindennél. De a szeretet mellett a kölcsönösség, az igazságosság is ott van, amik a szeretet mellett is nagyon fontosak.
Hát úgy gondolom, hogy nagyon fontos a tisztelet, és hogy testvérként tekintsünk egymásra, tehát mindenki úgymond egyenlő legyen, hiszen Isten előtt is egyenlőek vagyunk. És a testvériségből adódóan az is nagyon fontos, hogy segítsük egymást.
Szerintem nagyon fontos még az együttműködés, mert szerintem sokkal könnyebb egy adott helyzetben adott emberekkel például együttműködően élni, és lenni egy közösségben, mintha veszekedés és viták lennének.
Igen, mindez, amit nagyon helyesen felsoroltatok, mindezt a sok értéket, gondolatot az egyház négy fő alapelv köré rendezi, ezek pedig a közjó, a személyesség, a szolidaritás és a szubszidiaritás. Ahelyett, hogy most részletekben menően elemeznénk a négy alapelvet, egy szemléletes példával érzékeltetném, hogy ez a négy alapelv hogyan hat egymásra, és hogy valósul ez meg a társadalomban, mint egy valóság. A családról azt mondjuk, hogy ez egy értékes társadalmi realitás, de azt is mondjuk róla, hogy ugyanakkor egy olyan valami, ami védelemre szorul. Azt is mondjuk, hogy az ember a családban tudja kibontakoztatni talán a leginkább a személyi méltóságát. A család már önmagában is a gyakorlatban megélt szolidaritás. A családnak azonban azon túl, hogy biztosítják és hogy igyekeznek egymás számára ezt a boldogságot fenntartani, biztosítani, ugye egymás felé szolidárisak, azon túl a társadalomnak, vagyis pontosabban a családnak nagyon sok esetben szüksége van mások szolidaritására is. Mert külső támogatás nélkül nem tudja teljesíteni nélkülözhetetlen hozzájárulását a közjóhoz. Ugye a család például hogy vesz részt a közjóban? Mondjuk úgy, hogy egy kicsike gyerekeket ugye otthon növekednek. Ugye nem az állam feladata az, hogy a kis csecsemőket ellássa, nevelgesse, hanem ez a családban történik ez a dolog. De tudjuk, hogy ez a családunknak azért bizony támogatásra van szüksége. Például ugye pótolni kell a nő kieső fizetését. Az állami hatóságunknak azonban, amikor a család segítéséről beszélek, akkor nem szabad elvenniük tőle azt, amit a család magától is meg tud tenni. Például ez a nevelés. Az egyház négy társadalmi alapelve mellett léteznek más társadalomszervező alapelvek is. Biztos ti is tanultatok már róla, meg hallottatok. Ugye az iskolában tanultunk a felvilágosodás eszmeiségéről, mely aztán az európai politikai társadalmi gondolkodás meghatározójává vált, és a francia forradalom ismert hármas jelszavval foglalja ezt össze. Emlékeztek erre a hármas jelszóra? Mi volt ez?
A szabadság, egyenlőség, testvériség.
Pontosan, igen. Ezek nagyon ismert értékek. Hogyan tudnátok ti értelmezni a szabadság, egyenlőség és a testvériség eszméjének a társadalomban való megvalósulását? Van ennek társadalmi realitása? Milyen szabadságról beszélhetünk egy közösségben? Hogy értsük az egyenlőséget?
Szerintem mostanában kicsit kevesebb a realitása ennek a, például az egyenlőségnek a eszméjének. Ugyanis mostanában sok ember gondolja magát felsőbbrendűnek, és úgy gondolják, hogy nagyobb hatalmuk van, mint egyes embereknek, és azáltal egy kicsit ez megborul, ez az egyenlőség. Illetve a szabadságot én úgy értelmezném így a társadalomban, hogy mondjuk egy közösségen belül, hogy mindnyájunknak megvan a gondolatainak és a véleményünknek a szabadsága, illetve a testvériség, hogy tényleg úgy bánjunk egymással, mint a testvérek, hogy jók legyünk egymáshoz, megértsük egymást, segítsük egymást.
Nóra, van ezzel kapcsolatban valami meglátásod? Ez izgalmas nekem, téma, nem?
Nekem a testvériséghez van az, hogy én mindig is úgy voltam, hogy azt teszem másokkal, amit szeretném, hogy ők is tegyenek velem.
Claudia, neked eszedbe jutott ezzel kapcsolatban valami?
Nyilván vannak a társadalomban korlátok és keretek, de meg kell adni az embereknek a lehetőséget, hogy ők szabadon gondolkodhassanak és szabadon alkothassanak, formálhassanak véleményt. És ezáltal marad némi szabadságuk is.
No, nagyon szépen összefoglaltátok a saját szavaitokkal, hogy mit gondoltok a francia forradalom jelszavairól, hogy látjátok ezt a mindennapokban. Eredetileg a szabadságot azt abban az értelemben használták, miszerint a szabadság lényege, hogy azt tehetjük, ami nem árt mások jogainak. Az egyenlőségen elsősorban a törvény előtti egyenlőséget értették, és érdekes, hogy azt is hozzátették, hogy a társadalmi különbségek csak is a közösség szempontjából való hasznosságon alapulhatnak. Tehát, hogy azért itt sem egy vagyoni egyenlőségről, a javak egyenlő elosztásáról beszéltek, hanem inkább szűkebb értelemben a jogok, a törvény előtti egyenlőségről. A testvériség pedig azt jelenti, amit a Nóra is itt megfogalmazott nekünk, hogy ne tégy olyat mással, amit nem akarsz, hogy más tegyen veled, és hogy tégy mindig jót másokkal, úgy, ahogy azt magadnak is szeretnéd. A francia forradalom szép jelszavainak abszolutizálása azonban nem hozta meg a várt társadalmi békét. Hogyan tud az egyház társadalmi tanítása egyensúlyt teremteni az egyén és a közösség javai és érdekei között? Ugye érezzük, hogy a szabadság és az egyenlőség az valahogy is soha nem fog megvalósulni, mert ahol szabadság van, ott nyilván nem lesz egyenlőség. Ahol meg egyenlőség van, gondoljatok ugye az elmúlt, hát most már nem mondom, hogy 50 év, de hogy a kommunizmus évtizedeire, ugye amikor egy valamiféle társadalmi egyenlősséget próbáltak megvalósítani, hogy valójában a társadalmi egyenlőség sem valósult meg, de a szabadság, az ember személyes szabadsága, méltósága, az pedig nagyon-nagyon súlyosan sérült. No, az egyház mégis kísérletet tesz arra, hogy ezeket az értékeket valahogy összerendezze. A keresztény társadalmi tanítás négy alapelve, ez a közjó, úgy ahogy mondtuk, a személyesség, vagyis hát a személy méltósága, a szolidaritás és a szubszidiaritás kölcsönhatásban vannak egymással. Közjó megvalósulásának feltétele mindig a személy méltósága. A személyek és a közösségek egymás felé megnyilvánuló kölcsönös szolidaritása és a szubszidiaritás elve, amely nem engedi a bajba került szemét vagy közösséget magára hagyni, de ugyanakkor megakadályozza, hogy az állam vagy egyéb az egyén vagy a közösség felett álló szervek nem indokolt mértékben avatkozzanak be, és ezzel végsősorban megakadályozzák azt, hogy egy totalitárius rendszer épüljön ki. Talán sikerült kicsit közelebb kerülnünk, és jobban megértenünk az egyház társadalmi tanítását, és végsősorban magát Jézust, aki az egyház előtt járva mutatja meg számunkra a keresztények társadalmi feladatait és szerepvállalását. Tudnátok Jézus életéből példákat mondani, amelyek megmutatják számunkra Jézus társadalmi szerepvállalását, elkötelezettségét az emberek felé? Amikor Jézus a közjóért cselekszik, amikor Jézus szolidáris, amikor úgy avatkozik be, hogy éppen a legszükségesebb mértékben, hát amikor gyógyít, nem? Az mindig ilyen cselekedet. Amikor tanít, nyilván akkor is. Ugye? Vagy gondoljatok rá, amikor valóban egy közösségnek a javáról gondoskodik, még fizikai értelemben is emlékeztek a csodálatos kenyérszaporításra. Na hát ez egy ilyen történet, ugye? Amikor jól lakatja ott a megszorult népeket. Vagy egy hasonló történet, például amikor én ebben azt látom, hogy itt a szubszidiaritás elve is megvalósul. Amikor a kánai mennyegzőn, ugye a lakodalomban megszorulnak, hogy elfogy a bor. És akkor Jézus ugye maga is gondolkodik, hogy be kell-e avatkoznia, nem kell-e beavatkoznia, végülis a szűzanya szól neki, hogy Jézus hát segítsél. Ugye, tehát nem tolja feljebb, nem keres más megoldást, hanem ott helyben, ami megoldható, ott megoldja. No, végezetül Harry Böll német irodalmi Nobel-díjas gondolataival búcsúzunk. Az ő gondolatai rávilágítanak arra, hogy a keresztényeknek valóban a világ világosságának kell lenniük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen! Még a legrosszabb keresztény világot is többre becsülném a legjobb pogány világnál, mert a keresztény világban van hely azok számára, akiknek egyetlen pogány világ sem adott helyet, a nyomorékoknak és a betegeknek, az öregeknek és a gyöngéknek, sőt, szeretetet ad azoknak is, akiket a pogány és istentelen világ hasznaveltetlennek tartott és tart. Hiszek Krisztusban, és hiszem, hogy a Föld 800 millió kereszténye meg tudja változtatni a Föld arculatát. Kortársaimnak pedig azt ajánlom, gondolkodjanak el, és próbálják elképzelni, milyen lenne az a világ, amelyikben nem lett volna Krisztus.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.